Szeretettel köszöntök én is mindenkit ezen a délelőttön. Márk evangéliumából szeretnék igét olvasni. Márk evangéliumának 6. fejezetéből, a 30. versről az 52. versig. Márk evangélium a 6. fejezet, 30. versről az 52. versig fogom Isten igét olvasni. És az apostolok összegyülekezének Jézushoz, és elbeszélének neki mindent. Azt is, amiket cselekedtek, azt is, amiket tanítottak. Ő pedig mondanék ki, gyertek el csupán ti magatok valamely puszta helyre, és pihenjetek meg egy kevéssé. Mert sokan voltak a járókelők, és még evésre sem volt alkalmas idejük. És elmentek hajón egy puszta helyre csupán ők maguk. A sokaság pedig meglátta őket, amint mentek, és sokan megismerték őt. És minden városból egybe futának oda gyalog, és megelőzik őket, és hozzágyülekezének. És kimenvén Jézus a nagy sokaságot látta, és megszállná őket, és mert olyanok valának, mint a pásztor nélkül való juhok, és kezdi őket sokra tanítani. Mikor pedig immár nagy idő volt, hozzámentek az ő tanítványa, és ezt mondták, puszta ez a hely, és immár nagy idő van. Bocsásd el őket, hogy elmenvén a körülvevő majorokba és falvakba vegyenek maguknak kenyeret, mert nincs mit enniük. Ő pedig felelvén ezt mondta nekik. Adjatok nékik, ti enniük. És mondták nékik, elmenvén vegyünk ki 200 pénzárú kenyeret, hogy enni adjunk nékik. Ő pedig mondta nékik, hány kenyeretek van, menjetek és nézzétek meg. És megtudván mondának 5 és 2 halmit. És parancsolá nekik, hogy ültessenek le mindenki csoportonként a zöld pázsitra. Letelepedének azért szakaszonként 100-val, 50-vel. Ő pedig vette az 5 kenyeret és a 2 halat, és az égre tekintvén hálákat adá, és megszegte a kenyereket, és adta a tanítványainak, hogy tegyék azokat eléjük. És a 2 halat is elosztá mindjájuk között. Evének azért mindjáján is megelégedének. És a maradékot is szednének fel 12 tele kosárral és a halakból is. Akik pedig a kenyerekből ettek, mintegy 5000-en voltak férfiak. És azonnal kényszerítette tanítványait, hogy hajóba szálljanak, és menjenek át előre a túlsó partra, Betesda felé, amíg ő a sokaságot elbocsátja. Minek utána pedig elbocsátotta őket, fölment a hegyre imádkozni. És mikor beesteledett, a hajó a tenger közepén volt, ő pedig egymaga a szárazon. És látta őket, amint vesződnek az evezéssel, mert a szél szembe fújt vala ellenük. És az éj 4. szakaszában hozzájuk ment a tengeren járva. És el akart valamely haladni mellettük. Azok pedig látván őt a tengeren járni, kísértetnek vélték és felkiáltának. Mert mindnyájon látták őt és megrémültek. De ő azonnal megszólította őket, és ezt mondta nékik. Bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Ekkor bement hozzájuk a hajóba, és elállt a szél. Ők pedig magukban szer fölött álmélkodának és csodálkoznak. Mert nem okultak a kenyereken, mivel hogy a szívük megvala keményedve. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük az igét, köszönjük, hogy olvashatjuk azt. Segíts nekünk azt megérteni, segíts, hogy meghalljuk a te szabadat, segíts, hogy tudjam azt mondani, amit te szeretnél. Kérlek, légy itt ezen az alkalmon, kegyelmedből, szeretetedből, irgalmadból. Amen. Tegnap esküvőn voltunk, és ott volt ugye az esküvőn a ifjú pár szépen felöltözve, a mennyasszony szép fehér ruhában volt, a vőlegény elegánsan. A Berettyóújfaluban volt ez az esküvő, egy szép imaházban, ez egy új imaház, tényleg nagyon szépen nézett ki. Sokan voltunk, fiatalok is voltak, mindenki szépen felöltözve, és ha nem lett volna ott a vőlegény és a mennyasszony, csak mi lettünk volna ott, meg ott az imaház, akkor hát nem tekinthettük volna ezt esküvőnek. Sőt, nem is lehetett volna igazából meg ez az alkalom, hogyha nem jön el a vőlegény és a mennyasszony. Ő nélkülük nincs esküvő. És éppen úgy, mint ahogy esküvő nincsen, a mennyasszony és főlegény nélkül, ugyanúgy az ige sincsen az Úr Jézus Krisztus nélkül. Ezek a történetek is, amiket elolvastam most, ezeknek a középpontjában Jézus Krisztus van. Ha ő nem lett volna itt ezekben a történetekben, akkor lehet, hogy le se kerülnek írásra, hogy most halásznak, ide mennek, oda mennek. Ezeknek a történetek középpontjában Jézus Krisztus van. És ez általában a hívő embereknek az életében is jellemző kell, hogy legyen, hogy a mi életünk középpontjában Jézus Krisztus van. Amikor felkelek, akkor Jézus jut az eszembe. Amikor járok, minden nap eszembe jut, hogy én az Úré vagyok. Az életünk középpontjában Jézus Krisztus kell, hogy legyen. Úgy kezdődött ez a történet, hogy az apostolok összegyülekeztek Jézushoz. Hát azért kezdődött így ez a történet, mert azelőtt elmentek Jézusról, mivel az Úr Jézus kirendelte a tanítványokat kettesével, hogy menjenek hirdetni Isten országát. És úgy indul a történet, hogy visszajöttek és beszámoltak mindenről. Így van írva, apostolok összegyülekeznének Jézushoz, és elbeszéltek néki mindent. Azt is, amit cselekedtek, azt is, amit tanítottak. Olyan jó, amikor mi is oda tudunk menni imádságban az Úrhoz, és hogy mindent el tudunk mondani. Olyan őszintén. Van, amikor egymásnak jobban el tudunk mondani mindent, meg kitárgyalni dolgokat, de a legjobb hely, amikor az Úrhoz tudunk menni, és mindent el tudunk neki mondani. És az Úr Jézus úgy ítélte meg, hogy most pihenetek kell, tanítványok. Most gyertek velem, csak együtt töltsük el az időt. Beszálltak egy hajóba, hogy el tudjanak menni a sokaság elől, de a sokaság elől nem lehetett elmenekülni az emberek elől. Észrevették valószínű a partról, hogy abba a hajóba Jézus utazik, és ahogy itt írja az ige, összefutotta, ment a hír városról, faluról, falura, városról, városra, és amikor kiszálltak egy puszta helyen, addigra már odaért a tömeg, odaért a sokaság. És olyan érdekes, hogy Jézus hogy viszonyul, amikor meglátja az embereket. Ugye neki volt egy terve. Most egy kicsit a tanítványokkal pihenek, most egy kicsit beszélgetek velük, most együtt vagyok, most pihenjük. És mégis amikor meglátta az emberek sokaságát, akkor egyből módosított ezen a terven is, mert meglátta, hogy milyen állapotban vannak ezek az emberek. És úgy fogalmazza ezt meg az ige a számunkra, és kimenvén Jézus, tehát kiszállt a hajóból, nagy sokaságot látott, és megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok, és kezdte őket sokat tanítani. Azon gondolkodtam itt el, hogy miért látta őket az Úr Jézus olyannak azt a tömeget, mint a pásztor nélkül való juhokat. Ugye a pásztor nélkül való juh az olyan, hogy tévelyek. Nem is egy csapatban vannak általában, össze-vissza a mezőn, kóvályognak, nincsen vezetőjük, nincsen, aki óvja őket, aki védje őket, szabad prédák, úgymond, bárki megfoghatja őket, a ragadozó állatok élhet, nincsenek biztonságban, nincsen vezetésük. És így látta az embereket, az akkor élő összejött sokaságot az Úr Jézus. És miért láthatta őket így? Ezek az emberek általában zsinagógákba jártak, általában tanítva voltak. Hallgatták a zsidóknak a tanításait. És mégis szívükben belül el voltak teljesen tévejedve. Mégis olyanok voltak, akik vezetés nélkül való voltak, isteni igazság nélkül való voltak. Kívülről voltak vezetőik, voltak látszólag tanítóik, de igazából belül az ő szívük mégis el volt veszve. Mégis nem tudták, mi az Istennek az igazsága. Olyan érdekes volt, amit Laci hozott igét, az imaóra igét, mert ott is a zsidókról beszélt az ige, hogy a saját igazságok szerint jártak, Isten igazságának nem engedelmeskedtek. Ez a tömeg is ilyen volt, hogy bizonyos törvényeket tudtak, tudták, hogy mit nem szabad tenni, mert akkor kiátkozzák őket, mi azok az erkölcsi szabályok, amiket be kell tartani, de mégis a szívük Istentől távol volt teljesen. És amikor az Úr Jézus ránézett erre a sokaságra, látta, hogy milyen állapotban vannak. És amikor ránéz az Úr az emberekre, ők a szívét látja az embereknek, a mi szívünket nézi az Úr, Nem azt nézi, hogy most milyen körülmények között vagyunk anyagilag, nem azt nézi, hogy most egészségesek vagyunk, vagy betegek vagyunk, hanem azt nézi, milyen a mi szívünk. Hogy vajon olyan a mi szívünk, aminek pásztora van? Olyan az a mi szívünk, mint akinek van egy pásztora, aki tudom, hogy az Úr Jézushoz tartozik, és az én szívem olyan, ami pásztorolva van, ami szüntelen ott van az Úr előtt. Pásztorolva van az én szívem. Olyan az én szívem. Neki adtam már valaha az Úrnak, hogy az ő nyájához tartozza? Vagy pedig pásztor nélkül való vagyok, aki bármikor lerohanhat a sátán, aki nincs védelem alatt, aki uralhat a világ, akit félrevezethet az ördög, akit ki lehet rabolni, akit ki lehet használni. Ha én nem a Jézus nyájához tartozok, veszélybe vagyok. Veszélybe van az életem. Nincsen pásztorom. És jön a világ fejedelme, és betakar magának, és elvesz magának bármit tőlem, az életemet, az időmet, kirabolhat teljesen. De milyen jó az, amikor valaki Dáviddal el tudja mondani, az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Nem látok szükséget, az én lelkemnek nincsen szüksége, mert Jézus Krisztus elég. Jézus Krisztus elég. Sokszor elfeledkezünk mi is erről, és a mi lelkünk hiányát mással próbáljuk kitölteni. A különböző igényeinket máshol próbáljuk megtalálni, az örömünket, nem az Úrnál. De Dávid ezt mondja, és ez igaznak kell lenni minden hívő emberre. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Nem látok szükséget, hűvös legelőn terelget engem. Lelkemet megvidámítja. Ő vezet engem. Milyen jó, ha ebben az állapotban vagyunk, hogy az én Úr az én pásztorom. Nem szűkölködöm. Nem úgy látom, amikor az Úr Jézus rám néz, hogy nincs pásztora. Ez csak megy a saját feje után. Ahogy gondolja, csak össze-vissza. És csődbe jut. És bajba jut. Mi a megoldás? Oda kell figyelni az Úr Jézus Krisztus szavára. Mit is kezd el az Úr Jézus? Kezd el őket sokakra tanítani. Kezdje őket sokakra tanítani. Ha odafigyelünk az Úr Jézus szavára, ha igyekszünk szerint élni, előbb-utóbb az ő nyájához fogunk tartozni. Milyen jó, ha ebben az állapotban vagyunk. Az Úr Jézus azért nem csak a lelket figyeli, nem csak a bensőnket, hanem a külső körülményeinkre is figyel. Mint ahogy a következő szakaszban az 5000 ember megvendégeléséről, ugye itt szó van. Ez is nagyon érdekes ez a történet, ahol úgy indul a történet, hogy valamit észrevesznek a tanítványok. És ez olyan jó, ha olyan szemünk van, hogy mi is észreveszünk dolgokat a másikon. Hogy szüksége van a másiknak valamire. A hívő embernek, de általában egy embernek is, az egy nagyon jó tulajdonsága, amikor nem csak magával törődik, hanem nézi a környezetét, és meglátom, hogy a másiknak erre van szüksége, most baja van, most szomorú, most szűkölködik, most segítenem kell, és ugyanez volt a tanítványokban is, látták át a sokaságot, és nem azt mondták, hogy minek jöttek ezek ide, miért zavartak meg bennünket, hanem látták, hogy hát telik az idő, és még nem fognak enni, akkor akár kidőlhetnek az úton, vagy nem tudjuk, mi lesz velük, hát mi lesz ezzel a sok emberrel, hanem törődtek velük, és oda mentek az Úr Jézushoz, vitték ezt a dolgot. És ez nagyon jó dolog, amikor látunk szükségeket, és oda viszik az Úr Jézushoz. Csak volt egy kis hiba ebben az odavigyésben, hogy megálltak egy ponton. Így mentek az Úr Jézushoz a tanítványok. Bocsásd el őket, hogy elmenvén a körülünk fekvő majorokba és falvakba vegyenek maguknak kenyeret, mert nincs mit ennie. Teljesen racionálisan gondolkoztak. Teljesen úgy gondolkoztak, hogy valóban mi lehet a megoldás, hát valami megoldás kell most, hogy itt van 5-10 ezer ember, vagy 5-6 ezer ember, most enniük kell, el kell látni magukat, el kell őket bocsátani. És ezt mondják az Úr Jézusnak, hogy nézd, ez a probléma, tedd ezt. És sokszor így megyünk mi is imádságban az Úrhoz. Ha van valami gondom, van valami problémám, elmondom a megoldást is. Úr Jézus, így meg így mold meg ezt a dolgot. Racionálisan gondolkozunk, és nem tekintünk úgy az Úr Jézusra, mint akinek kezébe van minden hatalom. Minden hatalom az ő kezébe van. Nem azok a megoldásai vannak, amit mi kitalálunk, nem az Istennek az a megoldása egy-egy problémára, amit én gondolok. És én megyek oda imádságban hozzá, és már kérem is, hogy így old meg. Úgy old meg, Uram, ezt tedd meg. Ez egy emberi gondolkozás. És így mentek oda a tanítványok is. Racionális kérdése, racionális megoldásokkal. Nem ismerték eléggé az Úr Jézus még. Pedig már látták, hogy Jairus lányát föltámasztotta. Pedig csodákat láttak már, de mégis nem úgy mentek oda az Úrhoz, hogy Uram, nézd, ez a gond, mi a megoldás? Segíts! Old meg ezt, Uram! Érdekes, ha mellé rakjuk azt a történetet, mondjuk a kánai mennyegzőt, amikor Jézus anyja oda megy az Úr Jézushoz, és annyit közöl vele, hogy itt a esküvő, és ennyit mond, hogy nincsen borunk. Nem mondja azt, hogy most akkor elszaladnál-e venni bort, segítenél-e rajtuk, csak ennyit közöl az Úr Jézussal az anyja, mivel tudta, hogy Jézus több annál, mint egy átlagember, hogy ő született, hogy Isten adta hírül, hogy ő születni fog, hogy a Szentlélek által született ez a gyermek. Tudta, hogy ő sokkal több, mint egy átlagos ember, és ezért csak ennyit mond neki, hogy nincs boruk. És rábízta, hogy mi lesz. Rábízta, hogy mit tesz az Úr Jézus ezzel a dologgal. És sokszor nekünk is csak ennyit kéne tenni hittel, odavinni az Úr elé a mi dolgainkat, és rábízni, és számítani arra, hogy olyan megoldást ad, ami őtőle telik. Lehet, hogy nem olyat, amit mi gondolunk, hanem hogy tud csodát tenni az Úr, meg tud mozdítani hegyeket, meg tud mozdítani szíveket, mindennek az Ura az Úr Jézus Krisztus. És így kell Jézus elé menni. Nem pedig azzal, hogy hát így meg így old meg, ezt meg ezt tedd, hanem rá kell bízni a mi életünk dolgait, mert ő meg tud tenni bármit. Ő meg tud tenni bármit. Hittel kell elé menni. A tanítványoknak ezt még tanulni kell, és nekünk is úgy gondolom, sokszor tanulnunk kell ezt. Ezután az Úr Jézus azt mondja a tanítványoknak, ami egy olyan lehetetlen kérés volt, amit megrőkönyödnek szinte a tanítványok, hogy adjatok ti nekik enni. Hát itt voltak 12-en, és itt volt 6000 ember. Hát most honnan szedjenek 6000 embernek enni valamit? Tehát ez egy lehetetlen kérés volt az Úr Jézustól. De azért mégis megpróbálták megint racionálisan megoldani. Hát keressünk akkor, hát talán van itt még egy kis hal, vagy nem, azt mondták, hogy elmenjünk venni 200 pénzárú kenyeret. Tehát megint egy racionális megoldás, hogy valahol akkor el kell szaladnunk valahová kenyérért. És akkor az Úr Jézus ezután mondja, hogy hány kenyeretek van, mi van nálatok, mivel rendelkeztek. És ez egy olyan érdekes, hogy az Úr Jézus azt áldja meg, ami nekünk van. Az Úr Jézus azt áldja meg, amit mi neki adunk. És az olyan sok lesz aztán, hogy 6000 embernek is el. Ami ott a tanítványoknál hirtelen volt, amit odaadtak az Úr Jézusnak, az elég 6000 embernek is. Az a kicsi, az a pici, amit én tenni tudok az Úr Jézusért, az másoknak főfontosságú életben maradásukra szolgál. Amit én neki tudok adni az Úrnak, az az Úr kezében, az elég lesz. Az elég lesz. Nem tudom, hogy ki hogy gondol magára, hogy mi az, amivel rendelkezik, milyen lehetőségei vannak. Hogy gondoltok magatokra, hogy milyen hitetek van? Ha azt a hiteteket, azt a lehetőségeiteket, azt, ahogy éltek, ahogy vagytok a tehetségeteket, odaadjátok az Úrnak, az mások számára az életet jelentheti, az ő kezében. Ha odaadom az időmet neki, ha odaadom az Úrnak azt, amire én képes vagyok, azt a pár szót esetleg, amit tudok mondani egy kollégának, hát én csak ennyit tudok mondani, most tőlem ennyit elég. Lehet, hogy a másiknak az az életet jelenti. De oda kell adnom magam az Úrnak. Amit tudok adni az ő kezébe, meg áldása alatt, életet jelentek mások számára. Életet jelenthet mások számára. Miután az Úr Jézus ugye a lelkiekről gondoskodott az embereknek a testi dolgairól is, hogy legyen ennivalójuk, utána a tanítványokat tanította még. És egy olyan útra küldte el őket, amit nem volt annyira kívánatos. Még a hajósoknak, úgymond a tapasztalt halászoknak se kellemes egy viharos tengeren evezni, küzdeni a vizekkel éjszaka, de az Úr Jézus elküldte őket, hogy menjetek előre. Nem is közölte velük, hogy majd hogy fog velük találkozni, hogy megy el, bekényszerítette őket a hajóba, menjetek, menjetek. El kellett menniük a tanítványoknak. És vannak olyan utak az életünkben, amiket annyira nem szeretünk, amiket annyira nem kívánunk, de kellenek ezek az nem kívánatos utak az életünkbe ahhoz, hogy jobban megismerjük az Urat. Hogy közelebb kerüljünk hozzá. Mert egyszerűen más módja nincsen ahhoz, hogy közelebb kerüljünk hozzá. Ott a tengeren küszködve kellett, hogy megismerjék azt az Urat, aki mindennek az Ura. Aki a természeti erők fölött is úr. Aki nem csak kenyeret tud sokasítani valamilyen módon, ahogy megtörtént, egy természet feletti módon, hanem látható módon, szemmel tapasztalható módon, szinte emberileg elképzelhetetlen, hogy lehet a természeti erőt fölött úr. És meg kellett lássák, hogy az ő Uruk, az ő Jézusok, aki emberi formában volt, aki lehet, hogy volt beteg is, hogy akár megsérülhetett, ugyanolyan emberi alakja volt, mint nekik, mégis olyan erő volt benne, mégis ő az, aki Istennek a fia és a világnak az ura. Látniuk kellett, hogy ővé minden hatalom. Hogy úr a természeti erők fölött. De ezt nem tapasztalhatták meg csak ott a viharban. Csak ott a viharban. Elkerülhetetlenek az életünkben az ilyen utak. Amikor viharba kerülünk, amikor nehézségbe kerülünk, amit szívünk szerint felkerülnek. És olyan érdekes, hogy mondja is itt az ige, hogy nem okultak a kenyerekből az 52. versben, mivel hogy szívük megvan a kenyerve. Átéltek egy nagy csodát előtte, a 5000 ember megvendége, férfi, meg még asszonyok és nők is, tehát egy több ezeres fő megvendégelését átélték, és a tanítványok látták, az ő kezükbe adta folyamatosan Jézus a kenyeret, ami már rég el kellett volna, hogy fogjon, és mégis kemény volt a szívük. Nem okultak belőle abból, ami velük történt. Biztos veletek is történtek már csodán. Maga az, hogy az is egy olyan nagy kegyelem, amikor az ember feltesz az Úrnak egy kérdést, és kap egy választ. De történhetnek gyógyulások is, vagy más egyéb dolog, ami Isten cselekszik velünk. Okulunk belőle. Tanulunk belőle, beépül az az életünkbe. Miért van az, hogy sokszor olyan kemény a mi szívünk? Ez nem úgy magától van, hogy azért kemény az ember szív, mert én egy ilyen kemény természet vagyok, én olyan nehezen látok be valamit. Nem. A szív az, amikor az Úr újjá teszi a mi szívünket, egy olyan friss föld az ember szíve. De tudjátok, ahányszor nemet mondunk az Úr Jézusnak valamiben, keményedik a szívünk. Ahányszor könnyelműen bűnöket követünk el, terheket veszünk magunkra, lenyomódik az a föld, mint egy nagy teher kerülne rá, és keményedik az ember szíve. Amikor könnyelműen elkövetünk valamilyen bűnt, és azt mondjuk aztán, hogy Uram, kegyelem van, és jó, hogy tényleg, hogy megtisztítasz engem a bűntől, de mégis könnyelműen engedek a bűnöknek. És aztán lehet, hogy rendezem, de keményedik az embernek a szíve. Engedetlenség, hitetlenség, mind keményíti az ember szívét. És nézzétek, mit mond az igaz zsidókhoz írt levélben. Hanem incsétek egymást minden napon, még tartama, hogy egyikőtök se keményítessék meg a bűnnek csalásága által. Egyikőtök se keményítessék meg a bűnnek családsága által. Egyszerűen olyan ez a világ, annyira képes magával ragadni, bűnökre vinni bennünket, óhatatlanul, engedetlenségbe, oda nem figyelésbe, hogy megkeményedik a hívő embernek a szíve, és hitetlenné válik. Csodákat él át, és ezek mellett kemény a szíve, nem okul belőle. Na, ekkor kell, hogy jöjjön ez a viharos út, amit meg kell, hogy tanulják, hogy Jézus az Úr. Jézus az Úr. és nehéz úton, de megértik azt, hogy mindennek az Ura Jézus Krisztus. És egyenúgy én elcsodálkoztam és elgondolkoztam, hogy olyan kettős Jézusnak a személye, úgy számomra. Mert egyszer ott áll, és megy a vízen, és beszáll a hajóba, lecsendesedik a tenger. Mindennek az Ura, egy hatalmas Úr, csodálatos. És aztán, ha visszamegyünk, mondjuk egy fél órát, vagy egy órát, vagy az van az éjszakát, mivel is töltötte az Úr Jézus? Az van ott írva, hogy elbocsájtotta őket, és fölment a hegyre imádkozni. És majd az éjszaka végén, majdnem hajnalban ment oda a tanítványokhoz. Egy egész éjszakát szinte végig imádkozott az Úr Jézus. Tehát ő mindennek az Ura, hatalmas király, Úr a természeti erők fölött, és egyben ott könyörög, kiállt, esedezik az ő Ura, az ő édesapja, az ő atya előtt, az Isten előtt. Nem milyen csodálatos ez? Egyben hatalmas Úr, és mégis mint megalázza magát a mennyei atya előtt, és kiáll érettünk. Kiáll, hogy végezhesse a szolgálatát közöttünk, hogy szolgálhasson a tanítványok felé, hogy taníthassa őket. És eszembe jutott az az éjszaka, amikor a tanítványokat kiválasztotta. Amikor a tanítványokat kiválasztotta, a Biblia azt írja, hogy egész éjszakát végig imádkozott. Nem tudom, hogy mi volt abban az imádságban, amikor ott imádkozott, lehet, hogy eszébe jutott Péter, hogy Istenem, tényleg Péter legyen, aki olyan hirtelen ember, annyira mond sokszor össze-vissza dolgokat, heves, biztos, hogy ő legyen, vagy itt van Júdás, aki hát látom pénzsóvár, és el fog engem árulni, vagy itt van Tamás, aki olyan hitetlen, és Isten azt mondja, igen, ő legyen, és megharcolta azt, hogy ki legyenek az ő tanítványai, és ki lettek így választva. Az Úr Jézus mindent megharcolt így, és ebben példát mutatott nekünk. És tudjátok, minket is megharcolt az Úr Jézus, amikor kiválasztott magának, amikor azt mondta, hogy meghalok, érted is. Fizetett mindnyájunkért a kereszten, mindnyájunkért harcolt, mindnyájunkért küzdött, mert szeretett bennünket, és az Atya akarta ezt. Az Atya akarta ezt, mert távol van tőlem, az én azt, akit én alkottam, akinek az kigondoltam az ő életét. Mindegyik ők életét már a teremtéskor kigondolta Isten, hogy legyél te is, szülessél meg, legyél, és ne a kárhozaté legyél, hanem életre legyél, velem legyél majd a mennyben. Erre alkotott meg mindjárt, hogy vele legyünk a mennyben. Egyik őket se úgy alkotott az Isten, hogy kár érte, hanem legyél, te is, még hogyha sok 10 éven keresztül állandóan ellenem vagy, és harcolsz, és mindig csak szomorkodom miattad, akkor is legyél, és velem legyél a mennyben, ezért alkottalak meg. De ehhez kell Jézus, aki meghal értünk a kereszten, aki meghal érted. És az Úr Jézus vállalta ezt, hogy hozzátartozzál, hogy az ő nyájába menjél, hogy vele járjál minden nap, hogy őt keressed a problémáival, hogy higgyél bennem, járjál ő vele, adjuk neki így az életünket, járjunk így ő vele, vegyük komolyan az ígét, valóságos az Isten, valóságos az ő terve vele, valóságos a mennyország, valóságosan lehet vele járni minden. Vegyük ezt komolyan. Járuljunk őszintén az Istenhez, és vegyük komolyan azt, hogy mi az övény vagyunk, és járjunk vele mindenki. Amen.